olvasom a 10. parancsolatot.
Ne kívánd fele barátod feleségét, ne kívánd fele barátod házát, se mezejét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a fele barátodé. Kedvesek, először elmondom azt, hogy mit mondanak a Biblia tudósok erről a parancsolatról, és azután az egész sorozatot egy kicsit összefoglalom, és előre tekintek, hogy a törvényen túl kereszténység és útunk előre merre felé vezet. Benne van ebben a parancsolatban az, aminek szoktunk örülni, hogy lám végre egy parancsolat, amelyik lelkületre, lelkiségre utal, ne kívánt. Tehát itt az Isten bele tekint a szívünkbe, bele beszél a szívünknek a rejtett mozgásába. Ezt szoktuk kiemelni ebből a parancsolatból, és tényleg benne van ez is, de nem csak ez. Egy nagyon érdekes héber szóval, nem tudok igazán zsidó úr, de hát olvasom a könyveket, és gondolom, hogy azok tudtak, jó zsidóul, akik írták. A Biblia tudósok azt mondják, hogy az a héber szó, amelyik itt van, hogy ne kívánd, az többet jelent, mint egy ilyen passzív, belső, rejtett, szívbéli dolgot. Van benne aktivitás is a héber szóban. Hámad, így hangzik héberül az ige, hámad. Tehát ez jelenti azt, hogy belülről kívánni, de nem megállni a kívánásnál, hanem kimozdulni és valamit tenni is, hogy a kívánság teljesüljön. Úgyhogy keresni kellene egy szót, amelyik ezt a kettőt körülbelül egyformán kifejezésre juttatja. Tehát a belső csöndes, rejtett, szívbéli vágyakozás, kívánságot, és aztán ami ebből következik. És ilyen javaslatok hangoznak el, hogy ilyenféleképpen kellene fordítani mesterkedés, taktikázás, ügyeskedés. Szoktuk mondani, hogy a Biblia magyarázza legjobban a Bibliát, és valóban, ahol másutt előfordul ez a szó, ha arra lapozunk, és ott világosabban látjuk a szöveg összefüggést, akkor megértjük, hogy mit jelent hát ez a hámad, ami mondom inkább mesterkedésnek, mint egyszerűen egy passzív, belső, csöndes vágyakozásnak gondolható. A híres történetben, Ákán bűnének a történetében olvassuk, Józsué könyvének a 7. fejezetében ezt a szót. Röviden Ákán bűnéről annyit, hogy győzelmesen elfoglalták Jerikót a honfoglaló csapatok, és Isten nagyon keményen, szigorúan kikötötte, hogy de semmi masszekolás, bocsánat a szóért, minden, ami van, azt mind be kell adni a közösbe, illetve meg kell semmisíteni, elégetni, az egész várost romba dönteni, és semmit privát használatra. Tehát itt volt ez a szegény Ákán, és vétkezett, és a sátrába eldugott valamit, és ezt az Úristen persze, hogy észrevette, haragra gerjedt, és a következő nevetséges kis csetepatét, ami nem is volt komoly háború, azt elveszítette a nép, úgyhogy teljesen összetört Józsué, hogy Uram, elhagytál minket, mi van, és akkor mondja Isten, hogy nem, itt valami baj van, és akkor kiderül egy bizonyos nyomozás után, hogy elrejtett valamit Ákán, és itt van az eredmény. Ezt mondta ekkor Józsué Ákánnak, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előtte. Ákán így válaszolt Józsuének, bizony vétkeztem az Úr Izrael Isten ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket.
ez a tizedik parancsolat. Megkívántam, de nem csak belül, hogy ennyi, de jó lenne azért ezt eltenni, megkívántam és eltettem. Ez a passzív és aktív mozgás együtt ére a hámat. Megkívántam és eltettem. Ugyanúgy később Mikiás könyvében is még szinte plasztikusabban van előttünk ennek a szónak a jelentése. Mikiás 2-ben ezt olvassuk, hogy jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvő helyükön, és kora reggel végre hajtják. Érdekes, először álmodozva, spekulálva megtervezik, hogy mit is csinálnak majd napközben. És kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk, megkívánják, itt van a hámad, megkívánják a mezőket, és elrabolják. A házakat is elveszik, kihasználják az embert és házát, őt magát és birtokát. Tehát ez a hámadnak a teljesebb jelentése. Megtervezik a fekvőhelyükön, és megkívánnak valamit, de nem állnak meg a megkívánásnál, hanem taktikáznak utána, és elveszik. Ide kívánkozik Ákáb és Jezábel mesterkedése a Nábót szőlője ügyében. A királyi palota közelében volt egy darab szőlő, és megkívánta a király, de nem volt hajlandó az a egyszerű paraszt ember az atyai örökséget odaadni, és a király durcásan, mérgesen ment, hogy megkívánta, és szerette volna venni is, de nem tudta maga hatalmával, vagy erkölcsi gátlásaival, így mondjam, elvenni. Aztán jött a felesége Jezábel, ez a baj, majd én elintézem. És pontosan úgy, ahogy az imént hallottuk, levelet írt az öregeknek, és abban azt mondta, hogy hozzatok két tanút, és az a két tanú bizonyítsa azt, hogy ez az ember Nábót, ez a király ellen, meg Isten ellen vétett, és meg kell kövezni. Úgy is lett, megkövezték Nábótot, és a királynak prezentálta Jezábel. Na, tessék mostan, itt van tied az a szőlő. Hát itt is megkívánta a király, csak hát neki nem volt elég bátorsága magától, hogy kivitelezze a kívánságát, de a felesége azonnal ugrott és csinálta, és szívesen megszerezte. Na hát, ilyesmiről van szó, és a Mikiás könyvében nagyon jól érződik a szituáció, hogy mert van hatalmuk hozzá. A fekvőhelyükön henyélnek, de van hatalmuk, hogy még ezt a szőlőt, még azt a aranyrudat, ezt azt még begyűjteni az én birtokomba, az én kincstáramba. Tehát innen is látszik, hogy ez a parancsot, ez már egy fejlett társadalmi életet feltételez, amelyikben már van ház, és van szőlő, és van, amit lehet megkívánni, és aminek a megcselekvése Isten elleni vétek. Tehát mondom, egyfelől igaz az, hogy ez lelki jegkere tekint már, a szívnek a gondolataira tekint ez a parancsat, de nem csak arra, hanem arra is, hogy ahogyan kivitelezi az ember a szívének a gondolatait. Ügyeskedik. Tehát itt nem a durva ellopásról vagy agyoncsapásról van szó, hanem erről a finom mesterkedésről, amivel meg lehet szerezni azt, amit én megkívántam magamnak. Még ez se legyen a te viselkedésedben ez a tizedik parancsolat. Még erre is ügyelj, hogy ne mesterkedjél, ne ügyeskedjél azért, hogy valamit megszerez magadnak. Mi ennek a pozitív oldala? Mert nyilván ez így magában egyszerű, világos, megtartani nem olyan könnyű, de maga a gondolat világos, hogy se ne kívánd, se ne ügyeskedjél, hogy a lelkiismeretet számára is elfogadható módon mégiscsak megszerez azt, amit megkívántál, amire szemet vetettél. Ez tehát a egzegetikailag a parancsolatnak a lényege. Mindig keressük azt, hogy ez pozitívre fordítva mit jelent, mit jelentsen. Én bennem nagyon egyszerűen szólalt meg a pozitívuma a dolognak. Legyetek okosak, mint a kígyók, szeridek, mint a galambok, mondja Jézus. Okosak. Máshogy azt mondja, a világ fiai okosabbak a maguk környezetében, a maguk fajtájában, nemében, mint az Isten gyermekei. Pozitívre fordítva a dolgot, hogy igen, az Isten országa ügyében legyünk okosak. Lehet taktikázni akár, ha bár ez mondom már kicsit veszélyes határeset, de az Isten ügyében igenis lehet okosnak lenni. Az Isten igének a hirdetésében, a továbbadásában igenis szabad okosnak lenni, szelíden, mert az igazi probléma az agresszivitásban van, nem feltétlenül a módszerekben, hanem a lelkületben az agresszivitás. Azt nem szabad, agresszíven nem. De okosan csinálni a dolgokat, és az Isten ügyét is okosan csinálni, azt mindenképpen lehet. Ez tehát a 10. parancsolatnak a tartalma, negatíve és pozitíve egyaránt, negatíve, ne ügyeskedjél a önző céljaid érdekébe, de legyél okos, amikor az Isten képviseletében jársz ebben a világban. Ez a 10., ezzel befejeződik a sorozat, és most néhány összefoglaló mondatot az egészről. Megvallom, hogy nekem tetszik az, amit újra meg újra emlegettem ezen a héten, hogy 10 parancsolat egyenlő 10 húrú hárfa. Ez egyik lehetséges kép, sok minden kép lehetséges, még használják is az egyéb képeket. Nekem most nagyon megtetszett ez, hogy 10 húrú hárfa, tehát valami zeneszerszám, amiből dallamok jönnek, amiből a szép, az összhangzat, isteni dallamot lehet előhozni, a 10 parancsolat, 10 húrú hárfa. Mindegyik húr egy másik rezgés számra van beállítva, lehet rajta szépen muzsikálni. 10 húrú hárfa, ez a 10., amit most mondottam, előtte hallottuk az előzőket. Ha ezt a képet magunk elé tesszük, akkor ott van a muzsikusnak a problémája. Mert önmagában a hárfa nem szólal meg, mint ahogy önmagában az a két kőtábla se szólalt meg, amit Mózes vitt a nép közé. Azt a két kőtáblát fel kellett, a rajta lévő szöveget fel kellett olvasni, értelmezni kellett. Tehát a 10 parancsolatot is, mint ahogy az előző estéken meg ma este is csináltuk, értelmezni kell. Tehát itt van a probléma, hogy a muzsikus, jól muzsikál-e a muzsikus, aki a 10 parancsolatnak a 10 húrú hárfáját pengeti. Jól csináltuk-e, Isten a megmondhatója, megítél minket, hogy jól pengettük-e a 10 parancsolatot. Tehát, ha emlékeztek rá, mondtam azt is az előző estéken, hogy igazából nem mi vagyunk a muzsikusok, hanem a Szentlélek, ami reformátori, református hitünk szerint az ige akkor érvényes, ha a Szentlélek értelmezi. És ez az evangéliumokra épp úgy érvényes, mint ahogy még inkább érvényes a törvényre nézve is. Mert nagyon sokféle dolog van a Tórában, a 10 parancsolaton kívül is. De hát ez is maga is értelmezésre sorul, és mi prédikátorok pengetjük a húrokat, mondjuk ezeket a gondolatokat. A döntő dolog az, hogy elfogadja-e a Szentlélek Úristen ezt a fajta pengetést, ahogyan mi pengettük ezeken az estéken. Mert a végső fórum, ezt mi valljuk a legnagyobb meggyőződés, azt gondolom az én testvéremmel, hogy nem a mi szavunknak van tekintélye, hanem elfogadja-e a Szentlélek, vagy pedig nem. Ha holnap után elmentek egy másik templomba, ahol szintén meghirdetik, hogy a 10 parancsolatot fogjuk végig prédikálni, ugyanerről a 10 parancsolatról egészen más predikációkat fogtok hallani. Harmadikba elmentek, ott megint egy harmadik fajta értelmezést. Tehát akármennyire illúzió romboló az igazság, de hát ez az igazság, hogy ez a 10 parancsolat, ez semmit nem mond igazán, ha lemesztelenítjük a dolgot. Ahogy pengetik ezeket a parancsolatokat, ott színeződik a dolog, ott lesz konkréttá. Csak egy halvány visszautalás a tegnapi szolgálatra, ne paráználkodjál. Főként erről a törvényről hallhattuk a legkülönbözőbb magyarázatokat a legkülönbözőbb templomokban és felekezetekben. Az egyik könyvben, amire hivatkoztam a hét során, ennek a ne paráználkodjál parancsolatnak a magyarázatánál több prédikáció hangzott el, és egy külön prédikáció hangzott el arról, hogy szűzen kell házasságot kötni. Azt állította a prédikátor, hogy ebben a parancsolatban, hogy ne paráználkodjál, hogy ebben benne foglaltatik az, hogy szűzen kell házasságot kötni. Hát ez egy másfajta pengetés. Én erre csak azt mondom, hogy ez nincs benne. Ez nincs benne a hetedik parancsolatban. Ez emberi pengetése a dolognak. Ezt lehet nagy meggyőződéssel pengetni, de az biztos, hogy egzegetikailag ez nincs benne a hetedik parancsolatban. Emberi szabadsága van mindenkinek, úgy értelmezek. Mint egy szemléltetést mondtam, hogy ne csodálkozzatok, hogy egy másik templomban ugyanezekről egészen másként halljátok az igazságot. Tehát akkor itt elkezd kavarogni talán, ha komolyan veszitek azokat, amiket mondok, elkezd kavarogni bennünk az, hogy hát Uram Isten, akkor hol van az igazság? Akkor mi a 10 parancsolat, vagy mi a 10 parancsolaton túlmenően az Isten végső igazsága? Hát nagyon jó, hogyha valakiben elkezd kavarogni a dolog. Nagyon jó, ha valakiben nagyon megcsontosodott a bizonyosság, hogy úgy, ahogy én gyerekkoromban, meg ahogy az én öreg papom mondta annak idején, az igazság. Nagyon jó, hogyha ez úgy megkavarodik egy kicsit, hogy álljon meg a menet, hát azért miről is van szó, mi a végső igazság. Hát erre hangzik a Bibliában az, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket. Igenis, a hallgatók fel vannak jogosítva arra, hogy megvizsgálják a hallottakat, az ige hirdetéseket. Ezt rendesebb helyen teszik is. Hollandiában tessék elmenni egy szigorú református istentiszteletre. Ott bizony a presbiterek utána alaposan megcincálják a papot, hogy jól prezikálta vagy se, jól egzegetálta magába. A presbiterek értenek az egzegetáláshoz is, tehát meg tudják ítélni, hogy a papjuk elvégezte készülés közben a szükséges egzegetáló munkát, és ahhoz fűzte el az üzenetet. Tehát ez az Isten népe körében teljesen természetes, ez az egyenjogúság, az egyetemes papságnak ez a gyakorlata, hogy vizsgáljátok meg a szellemeket, a szellemiséget, a lelkületet. Igen, és joga van a hallgatónak felülvizsgálni az ige hirdetést. Ha az Úristen irgalmas, akkor a prédikátornak a szavát elfogadja, és megerősíti a lélek belső bizonyságtételével, de ez nem kötelező. Vizsgáljátok meg. Tehát amikor mondom, más templomokban ugyanennek a 10 parancsolatnak másféle értelmezését halljátok, akkor ne siessétek el az állásfoglalást, hogy itten nagyobb tömeg van, akkor biztosan itt az igazság, vagy ez a pap rokon szenvesebb nekem, ez fiatalabb, ez nő, ez férfi. Ez nem mérték, egység, vagy ez nem norma, hogy ezen mérjétek le a dolgot. Vizsgáljátok meg a szellemet, szellemiséget, a szent lélek, a szent szellem által. És akkor jön a következő kérdés, jó, de hát ez nesze semmi fog meg, jó. Most én mondtam valamit ezzel, hogy a szent lélek bizonyságtétele az igazi norma, amihez kell mérni a prédikációt, és közelebbről a 10 parancsolatnak az ilyen vagy amolyan értelmezését. hát tényleg nem mondtam semmit, amikor azt mondom, hogy a Szentlélek megtanít minket arra, hogy hogyan minősítsük a hallottakat. Persze, hogy közelebbről is meg kell határozni azt, hogy mi az, hogy a Szentlélek bizonyságtétele. Hát ez egy teljesen egyértelmű, a názáreti Jézus ügye, sorsa, története, az a mérték, a végső mérték. Mennyi a Krisztusság, vagy én még inkább azt mondom, mennyi a Jézusság a prédikációban. Amennyi a Jézusság, annyiban hiteles, annyiban komolyan kell venni, annyiban Isten szavának kell venni a prédikációt. Amennyi a Jézus szellemével kongruens, összhangban van, annyiban jó a prédikáció, amennyiben nem. Tehát ha például valaki kemény törvényként mond akármit, az már az én belső mértékem szerint nem nagyon rokonszenves, mert Jézus beszélget, meghív, leül velem, mint ahogy csinálta, tanít. Na, a lényeg az, hogy Jézusban megjelent az Isten igazsága, születésétől haláláig, föltámadásáig, dicsőségéig. Jézusban jött közénk a mérce, az isteni mérték, és azon kell a mi mostani 10 parancsot, hirdetésünket is, és minden ige hirdetést megmérni. Na most ez még közelebbről bontható-e? Mi van ma Magyarországon, mondjuk, tegyük fel ezt a kérdést. Az Isten országa felől tekintve az eseményeket, prédikációkat, mozgást, politikát, vallásosságot. Mi van ma Magyarországon, ha a Jézusság felől nézzük és minősítjük a dolgokat? A bibliai képet használva, ugye van ez az ige, hogy a szél fú, ahová akar. Nem tudod, honnan jön, hova megy. Isteni szabadsága van a Szentléleknek. Ez egyik ige. Aztán a Jelenések könyvében van olyan, hogy térj meg, mert különben elmozdítom a te gyertyatartódat. Hallottuk ezt éppen a vasárnapi prédikációban. Esperes atyánk fia mondotta, hogy azok a kis-ázsiai gyülekezetek, amelyekhez szólnak a levelek, azok nincsenek. Leradírozta az Úristen a föld színéről. Efézus megvan. A többiekről nem tudunk. Elmozdította Isten a gyertyatartót ütlen gyülekezetekből. Az én kérdésem az, hogy nem úgy van-e, hogy az Isten kezibe vette azt a gyertyatartót, amit úgy nevezünk, hogy európai kereszténység, vagy kereszténység Európában, ezt a gyertyatartót fölemeli, és úgy tűnik, hogy elmozdítja a gyertyatartót Európából, kelet felé, dél felé, Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, elevenebben él a lélek, fúj a lélek szele. Európában valami nagy baj van a kereszténységgel. Az a kép jutott eszembe, amikor ezen meditáltam. Volt egy 5000 méteres futóbajnokság, olimpiai bajnokság, és teljesen egyértelmű volt, hogy egy világhírű klasszis, szuperklasszis azt fogja megnyerni, mert minden előző versenyt fölényesen nyert, és elindították a versenyzőket, és menet közben egyszer csak ez a versenyző a saját lábába megbotlott, és elesett. Van ilyen. Úgy futott, hogy az egyik lába beleakadt a másik lábába, elbukott, és persze elvesztette a versenyt. Ez jutott eszembe, hogy a kereszténység a nagy versenyfutásban, mintha megbotlott volna, mintha elbukott volna ez az európai kereszténység. Vagy így van, vagy nem így van. Vagy úgy van, ahogy látom, vagy nem úgy van, hogy mintha a gyertyatartót innen tovább mozdítaná Isten. És most Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, ott lobog a léleknek a tüze magasabban, mint itt mi közöttünk. Ha ez így van, akkor nagyon alázatosan meg kell kérdezni a mi Urunkat, hogy Uram, miért is viszed odébb az evangélium világosságát? Hol hibáztunk, hol botlottunk meg? És hát én állítom így, egész konkrét mondom, az egyház önmagába botlik bele. Önmagába botlik bele. Új bort, új tömlőbe. Másik bibliai kép. Ha áttesszük a gondolatainkat ehhez a képhez, ó tömlő, töredezett, repedezett tömlő, amiből kifolyik az új bor. Az egyház önmagának a nehézkességeiben esik el. És a további kérdés az, hogy van új bor, van új tömlő. Tényleg az a helyzet, hogy új bor már van, de a tömlők miatt szétfolyik a bor. Lehet ilyesmi is, de az én megítélésem szerint inkább még csak új szomjúság van Magyarországon, de az van, újfajta szomjúság van valami új bor után, és itt-ott azért valóban csörgedezik az isteni korsóból, vagy hordóból az új bor, és van ilyen probléma, hogy jönne új bor, de az ó tömlőnek a repedésein elfolyik. Szabad még konkrétebben szólni. Nemrégiben volt itt egy nemzetközi ifjúsági vallásos, ifjúsági konferencia Magyarországon, és ott fölmérték a helyzetet, és adtak egy statisztikát, hogy hol van a magyar kereszténységen belül, hol van némi mozgás. És hát ezt állapították meg a szociológusok, hogy két helyen van valamiféle vallásos, őszinte meggyőző vallásos mozgás. Két helyen. Az egyik a katolikus lelkiségi mozgalom, így fogalmaztak. Katolikus lelkiségi mozgalom, a másik pedig a kisegyházak. És hát erről, hogy protestánsok, reformátusok, egy árva szó nincs. Ezt most azért mertem elmondani, testvérem, mert azt is el kell mondani, hogy a mostani tisztújítással, ami lezajlott decemberben, szeptember, október, november, decemberben, ami a Magyar Református Egyházban lezajlott tisztújítás, ezzel hitem szerint alkalmat kaptunk, ajándékot kaptunk arra, hogy valami újat kezdjünk. Semmi tartalmi nincs a dologban, még csak ezt érzékelem, hogy Isten egy ajtót becsukott, egy másik ajtót kinyitott, most valami újat lehet kezdeni a Magyar Református Egyházban is, és nem utolsó sorban rajtam, te rajtad, tesse meg, én rajtam, meg a Gyulai Pál utcai gyülekezeten, meg a többieken mutatkozik meg azt, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, hogy most új ajtók nyílnak meg. Némelyeknek keserves az, hogy becsukódott a régi ajtó, mások nem tudom, jól tudnak-e majd élni ezzel a csodálatos ajándék, hogy ajtókat nyitott nekik ez is Isten, ez egy csodálatos krízises helyzet, ami most van az egyházban, de boldog krízises helyzet, mert a lehetőségek sokasodtak meg, és a kérdés az, hogy hogy tudunk élni ezzel. Na, befejezem azzal, hogy vallást teszek arról, amit én hiszek, vallok az egyház megújulásáról. Többször elmondottam már, de igenis még egyszer elmondom, befejezéséül ennek a sorozatnak, hogy egyháznak meg kell újulni a Szentlélek által, és közelebbről hogyan, milyen modellre, nem az, hogy milyen felekezetre, milyen dogmatikára, milyen modellre kellene kell megújulni az egyháznak. Ismét mondom, ezt már sokszor elmondottam, bocsássatok meg, még egyszer így mondom. A megújulást én ebbe látom vissza és előre, a múltba és a jövőbe. Vissza a múltba és előre a jövőbe, a következőképpen. Vissza a múltba olyan módon, hogy a názáreti Jézust jobban-jobban megismerni, és jobban-jobban hozzáigazodni a názáreti Jézushoz. Vissza ő hozzá, túl a reformátorokon, túl Augustinuson vagy Aquinói Tamáson, túl az evangelistákon, túl pálapostolon, mindezeket tisztelettel tanulmányozva eljutni, amennyire csak lehet közvetlen testközelbe eljutni a názáreti Jézushoz. Ez a megújulás egyik mozgása, meggyőződésem szerint. ezt kell csinálni a teológiai professzoroknak, a prédikátoroknak, teológusoknak, nekem, mindenkinek, nektek is, testvéreim. Amennyire csak lehet test közelbe oda kerülni a názáreti Jézushoz, lehántani róla azokat a évszázadok során rárakódott szent rétegeket, lehántani, és az ember názáreti Jézust megismerni, gondolataiba belemélyedni, szeretetébe oda férkőzni, Jézushoz vissza, ez az egyik mozgás. A másik pedig az, hogy amikor sikerült Szentlélek által vele, a názáreti Jézussal személyes emberi kapcsolatot teremteni, akkor ennek a világosságnak a örömével előre nézni, és megújulást keresni az egész emberiségre, a magyar népre, és benne a mi református egyházunkra is. Tehát a megújult Jézus ismeret örömével és világosságával megnézni a tennivalóinkat. És akkor aztán jönnek a konkrétumok, most csak éppen három fejezet, nagy fejezet címet mondok, aztán elhallgatok. Tehát ez, amit mondottam, ez a vissza-előre mozgás, ez ilyesmit jelent, hogy bátor biblia tanulmányozás szemben a fundamentalista, merev biblia értelmezéssel. Igenis, bátor igazság iránti szerelemmel teljesen, az igazság iránti elkötelezettségnek a szabadságában bátor biblia tanulmányozást. Ez nagyon sokat jelent, és nagyon nekem gyönyörűséges tevékenység. Én ezt cselekszem, és gyönyörűséges távlatok nyílnak az egész egyház élet számára, ha van bátorságunk Jézushoz visszamenni, és ő felőle az írásokat értelmezni. Megmondatott a régieknek, megmondatott Calvin Jánosnak, én pedig azt mondom, megmondatott az atyáknak, egzegetáknak, én pedig Szentlélek által, nagy vakmerőség, de nincs más út. Ez tehát az egyik bátor biblia tanulmányozás, és igényeljétek a prédikátoraitoktól, tessék, akár hova mentek, atyám fia, belemélyedtél az igére, van szabadságod túllépni a saját egyházi korlátaidon, és a teljes igazság jegyében akár azt mondani, hogy eddig így mondták, most már ezután így fogjuk mondani. Mert a Biblia mélyebb igazságainak a fölismerése erre kényszerít. A másik az egész dogmatikánkat, hitvallásainkat átvilágítani azzal a fénnyel, ami a názáreti Jézus felől esik ezekre a vallomásokra. Nem részletezem, most csak egyetlen ponton mondom, hogy nagyon egyszerű, világos, ami kedves, híres második helvét hitvallásunk, amire mi lelkészek esküt teszünk, esküt kell tenni, sajnos annak ellenére, amit az imént hallottunk. Na mindegy, a helvét hitvallásban még ott tartanak az atyák, hogy van igazságos háború, és a felsőbbségnek joga van háborút indítani, és Isten áldását szabad remélni, ha a felsőbbség igazságos háborút indít. Erre én esküt tettem, és tisztelettel engedetlenségi mozgalmat jelentek, persze hát elméleti a kérdés, hálát Istennek. Na tehát azért ez benne van, ez írásban van, hogy a felsőbbségnek joga van háborút indítani Isten nevében. Na, tehát ez csak egy kis morzsa abból, hogy átvilágítani a hitvallásainkat, ez a második. A harmadik pedig az egyház szervezetet is átrendezni, és pedig egyetlen principium, egyetlen elv alapján, nevezetesen az egyetemes papság alapján. Ez hangsúlyeltolódásokat, tekintélyeltolódásokat jelent, sok mindent jelent. A názáreti Jézus nevében csak is egyetemes papságra épülő egyház szervezetet szabad fölépíteni. Hát ezek csak ízelítők, de mondom, a lényeg az, hogy vissza a názáreti Jézushoz, őt jobban közelebbről megismerni, aztán ezzel az ismerettel a tennivalókat a lélek vezetése szerint összeállítani, és elindulni a nagyobb engedelmesség felé. Mi így pengetjük a 10 parancsolatot, így pengetjük a Bibliát, mások másként pengetik, tessék mérlegelni a dolgokat, de bibliai mértékkel, Jézusi mértékkel. Hajtsuk meg a fejünket.